Kedves hallgatóink! A következőkben Barsi Balázs Ferences atya nyári lelki gyakorlatának második részét hallhatják.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Jelenlegi főtiszteletben pap testvérem, diákonus testvér, kedves híve! Hitünk lényegéről, az Úr Jézus Krisztus megváltó haláláról és dicsőséges föltámadásáról elmékenünk ezen a héten, a húsvéti evangéliumokat vesztük sorba, és mégis ma leálltam. Nem vagyunk egészen felkészülve az evangélium hallgatására. Ez most engem nagyon foglalkoztat. Mert milyen érdekes, hogy valamikor egy szó úgy megérint bennünket, hogy abból élet lesz. A történelem folyamán Szent Ferenc hall egy szót, de úgy hallja Jézus szavát, hogy megváltozik az élete. Hogyan készülhetünk föl? Három olyan nagy esemény van, ezzel már régóta foglalkoztam, de most valahogy összeállt. A halálnak a közelsége, átérzése. Egy nagy szeretettel való találkozás. A szeretet él még, mondja még. És a létezésnek az áttetszősége. Erről nagyon sokat emlékeztem, azonban ma jöttem arra rá, hogy rosszul emlékeztem. Ez a három összetartozik. És az a fontos, hogy mi miben van. Mert egyébként kétségbe esetnénk. Ugye tegnap is szó volt arról, hogy a létezés az a szeretetben van. Mert Isten azért teremtette az egész mindenséget, hogy Krisztusban az embert magához ölelje. Már a rabbik is tudták ezt, hogy a szövetségben történt a teremtés. Még akkor is, ha így milliárdok után jelent meg az ember. Tehát, és ez a magzat idénben is ezt éri át a magzat, hogy a szeretetben van a létezés, és a halál is a szereteten belül van. És mindez Krisztus halála és föltámadása igazolja. Kedves testvérek, Vas Albertnek ez nagyon megdöbbentett egy kis írása. Puhán és kényelmesen nyújtozott a falu, jóságos volt és szerint. Nem szabadna ennyit olvasni egy predikációban, de ezt nem lehet elmondani. Ez egy zseni írta. Munkából hazatérő emberek jártak az utakon, kakas kukorékből, pipán gábogtak, s álmosan bődült egyet tehén. Ebben a szép, csöndes és szelíd alkonyatban mentünk hazafelé. Bőrünkön kellemesen vizsergett a napfény és a víz emléke. Tiszták voltunk nagyon a szépen eltöltött délutántól, kívül is felül egyaránt. Haladtunk libasorban keresztül a palmon. Én mentem leghátul utolsó. Elgondolkozva lépegettem, hogy mi állt az eszembe, már nem tudom, lehet, hogy semmi sem. Lehet, hogy csak az esteledés vágyat, varázsát éreztem jól esően magamra hullani, és a béke és szelítség szép érzéseidat álmodozva rakosgattam egymás alá elé a lábaimat. Alattam zúgott a víz, de csak halkan, nagyon távolról hallottam azt is, mint az este többi nyugtató zaját. Hirtelen arra riadt a lábam, hogy nincs alatta semmi. A levegőbe lépett. A bal lábam volt, az emlékszem arra is. Jobb lábam alatt még éreztem keményen és biztosan a palló ismerős deszkáit, de a másik alatt semmi sem volt, csak a hirtelen felörvénylő rémület, s én talajveszve léptem bele lefelé. Talán csak egy század évre volt a pillanat, és egyszerre megéreztem, minden. A világ elbillenésé. A világ elbillenésé. Mert egyszerre szint változtatott idegenek és félelmetes. A semmit, ami alattam megnyílt, mint egy óriási száj. A tajtékozó vizet, mely egyszerűen felordított ott lent, hogy a szívem is megsiketült tőle. Megéreztem a tajték alatt ólálkodó cölöpök hegyes agyarait, melyek felém csattottak félelmetesen. Éreztem a borzalmat, gerincem recsenését, a sikoltást, ami még el sem indult a számból. Megéreztem a halált. Csak század része volt a pillanatnak, de borzalmas volt és rémületkel teli. Megszűnt az alkonya békés varázs, a világ, a falu, minden megszűnt. Semmi sem volt, csak én is a lényeg. S a zúgó cölöp csonkokkal kivert feneketlen mélység a semmi, amiben éltem. Talán egy marasznyit léptem így lefel, és a lábam hirtelen megállt. Kemény szilárdulóban, a valóságba ütközött. Életbe ütközött. Véletlen éppen azon a helyen emelkedett el a mélységben egy megmaradt gerendája a régi gátnak, s tenyérnyi csúcsával felfogta lábamat, amely semmibe lépett. Talán egy araszit léptem csak lefelé, de ez az arasz tág volt és nagy és hosszabb, mint az egész világ. Minden belefért, ami sovány kis gyermeklétemet jelentette addig, belefért és elmerült benne, mint hináros iszapostól sötét vizébe egy rémült pillangó szárnya rendelése. Egy század része volt a pillanatnak, és én már mégis a padon álltam. Álltam hideregve, a szívem ott vert valahol a torkom közepén, reszkedtem is, a világ forgott körülöttem szédül iramba, mintha megőrült volna rémülettől, a víz siketen zúgott odalent, örvillett, acsarkodott, mint éhes fenevarki zsákmányát elszalasztja. A többiek, akik előttem haladtak, mindenben semmit sem láttak, semmit. Nem is szólottam nekik róla, akkor sem, azóta sem. Egy-két másodpercig még álltam ott a parló közepén. Aztán a szédülés lassan megszűnt. A világ felöltötte régi arcát, s minden olyan volt megint, mintha nem történt volna semmi. A víz zúgott, mint máskor, s én lenéztem rá, és arra gondoltam, ha az a gerenda nem állott volna ott, most alaptalan véres hústömeg lennék a cölöpök között, s a tajték, amely ott kering, zöldesfehéren az örvény szélein, piszkos, pirosas színű lenne. Aztán elindultam, mentem a többiek után. Partról még visszanéztem. De az este már nem volt éppen olyan nyugalmas és szelíd, mint néhány perccel előtte, mikor a túlsó palma az utolsó palmunkra léptem. Barna színeiben furcsa és titokzatos fények álmodtak, s a dombok és a falu, mint valami titokzatosságot hordoztak hallgatásuk mélyén, amit addig sohasem láttam rajtuk. Akkor találkoztam először a halállal. Hosszú időn keresztül folytást gondoltam rá. Igyekeztem elképzelni a pillanatot, melyik elkövetkezett volna, a gerenda nem nyújt föl életben, és én lezuhanok. Igyekeztem elképzelni unokatestvéreim döbbenetét, amikor sikoltásomra megfordulnak, apám arcát, amikor hírül viszik neki, hogy ezzel a kis álmodozó ballépéssel befejeztem az életemet. Gyönyörű még, amit tovább ír. De apám, milyen arcot vágott volna, hogy sírt volna. Itt a szeretet mutatkozik. Az állat nem ismeri a halált, mert nem ismeri a szeretet. A halál olyan vámos, amelytől valamit féltünk, az állat semmit sem fél. Az örökké valóság. A szeretetet, amit megkóstoltunk. És hát nyilván talán Vasalbert nem is jutott el mindig oda, hogy ez az élmény, hát bocsánat, ez mindennapi valóság, de nem kell félni, mert ez a szeretetben van. A másik, ami fölkészítene az evangélium, tudnék, egy bulizó, hülyéskedő, de mind fölületen fecsegő emberiségnek mit jelent a Szent Evangélium? Mit jelent Krisztus keresztje? Semmit! Isten csapás az, amikor katasztrófák érnek, dehogy is. A legnagyobb jó tétel. Mint egy megráz bennünket. Ébredj fel! Hogy a szeretet nem a világban van csupán, hanem átfogja a világot, az én fiam meghalt érte. És az apostolok ezt érezték át. Azért nem csak az a halál élmény, hogy én meghalhatok, hanem van egy négyfélelmes, hogy aki szeret engem, az meghalt. Azt nem tudjuk sose átkerülni az apostolokat. A másik tapasztalat, ami fölkészít az evangéliumra, és ha nincs meg, akkor életlenek vagyunk, a szeretetnek a megtapasztalása. A szülői szeretet, a barátság, a szerelem, de nem akármilyen. Olyan, amiben átsüt az Isten szeretete. Hogy azt a kisgyereket úgy szerették, mint az Isten ott szeret. Nem a tulajdonságaiért, hanem azért, mert vagyok. Mert én vagyok, és nem te. És lehet, hogy csak ezt egy pillanatra kóstoltuk meg. De az is előkészület az evangéliumra, aki ezt nem kóstolta meg. Hanem csak a gyűlöletet, kivetettséget, és a szívében erre készül. Ma a szeretetet pervertálják, megmondják érzéseket. Csupán érzelmeti fokozik, legyen, csökkentik. Hogy ne is érezze meg az emberi szív, hogy mire teremtette az Isten. Sokszor előidézem, felidézem Mircea Eliade egy mondatát, ez az antropológus, román tudós mondja, hogy hát a mai ember az egy deszakralizált ember. A deszakralizált azt jelenti, hogy Isten, templom, temető, temetés, esket és mindent, ez mind baromság, hülyeség, minek ez semmi, zabálunk, iszunk, szaporodunk, mint a kisállatok. Ez a teljesen szekularizált ember, aki még káromkodásra sem hallotta Isten nevét, lerúghatatlan. Azt mondja, hogy előfordul, hogy New York külvárosába vagy Budapest külvárosába, ha nem úgy hittára nem járt, soha semmit Isten. De egy fiú udvarol egy kislánynak. És három év múlva azt mondják egymásnak, te menjünk vissza oda, ahol találkoztunk először. Ott a nem tudom milyen parkban, azon a padon. Na most ez a zseni észreveszi, hogy itt az Isten kép más is áll. Amit nem lehet leontani. Luther súlyosan tévedett. Azt mondta, hogy ezt is elveszítettük az ősbűnnel, nem veszítettük el. Tehát akkor visszamenne, érdekes, akkor mégis van szent idő, amikor ott találkoztunk. És van szent hely, azt hiszem szőnyűnek van egy képet, de gyönyörű. Egy kert, ahol egy pad, szeliden ragyog. Ott ültem. Zebedének, lehet a feleségére, vagy kislányával. Na most testvére, ez a keresztény szakralitás. A pogány szakralitás az más. A pogány templom az félelmetes, megjelent az Isten, ha itt nem utaz be áldozatot, nem bízed el szerszartást, akkor megvág az Isten. Meghalsz. Zeusnak villámai vannak. Tehát le kell szerelni az istenséget. A kereszténység ennek fordítottja. A szeretet szakralitás. És már ezt rontják meg a mai emberek. Amikor Freud azt mondja, hogy a szeretet nem más, mint két más nemű, most már egy neműek is, vonzódása a nemi gyönyörét. Nem igaz. Tudja, hogy mit beszél? Mint szakember, mint pszichológus, tudós, de mint filozófus, nagyon ártott Európának. Arról nem tud, hogy a mennyasszony feladja magát a rendőrsége, és nem árulja el a társait, és a fiút, aki udvarol neki, inkább ő hal meg. Hol van itt a nemi gyönyör? Eszünkben van. A nemi gyönyört Isten találta ki, de csak ezen belül. A halálos szereteten belül. De mi szép testünk. Amikor az ember Istennel szakít, akkor darabokra. Ezért írja Hampos Béla, míg Rómeó a csinos rózába szerelmes, egy kicsit érzékeny, de pontosan úgy viselkedik, úgy beszél, mint a többi ember. Abban a percben, amikor Júliát megismeri, elkezd félre beszélni. Hát ez egy halálos szerepet lesz. Szokatlan szavakat mond, és azokat furcsa értelemben használja. Néha bizarr, többször protest, még többször teljesen értelmetlen. Minél bolondokból szeret, annál bolondokból viselkedik és beszél, nyelve, mintha hirtelen a többinél egy oktávval magasabbra ugrott volna, ugyanígy, amíg Hamlet apjának szellemével nem találkozik, egy kicsit búskogott, de pontosan úgy viselkedik és úgy beszél, mint a többi. Abban a percben, amikor apját meglátja, elkezd félrebeszélni, és micsoda meglepetés. Ugyanabban a percben kiderül, hogy nem ő, hanem a többi ember beszél félre. Ő az, aki helyesen beszél. A többi a maga nyelvét gyanútlanul tovább használja. Rómeó és Hamlet badarságait rosszallóan hallgatja, mint ahogyan a pap prédikáción. Milyen hülyeségekkel beszél ez? Mit beszél az egyház? Félre beszél, mert nem érintette még őket az a Krisztusnak az a szeretete, amely Néri Szent Fülöpet adta a római katakombákba, úgy még érintette, hogy a szíve majd kiszakadt. De bennünket, aki a drámát pártatlan helyről nézzük, tűnik a nézőtérrel, ez már nem tud megtérezteni, egészen jól tudjuk, hogy Rómeó és Hamlet beszél helyesen, és a többi beszél félre és mellé. Tudjuk, hogy azért használ meg szokatlan szavakat furcsa értelemben, azért gyártanak szójátékokat, mert mint Shakespeare mondja, a világ kizökkent, és nyelvül, mint egy oktávval magasabbra ugrott volna. Mi alatt a többi félre és mellé beszél, és gyanútlanul tovább folytatja, Rómeó és Hamlet elkezd pontosan a helyzethez miért szavakat beszélni. Micsoda helyzethez ostoba kérdés? Hát ahhoz a helyzethez, ami van. A többiek az egészben egy hangot sem értenek. Micsoda dologból ostoba kérdés? Hát abból a dologból nem értenek semmit, ami történik. Mint ahogy ma, milyen Európában történik. Egy nagy tömeg nem ért semmit, holott abszolút érteni lehet. A többiek azt hiszik, hogy itt a létezésnek veszedelmes, sőt kártékony, sőt tilos felfokozásáról van szó, talán meg kellene őket minden. De bennünket, akik a drámát pártatlan helyről látjuk, ez már nem tud megtéveszteni, egészen jól látjuk, hogy semmiféle felfokozás sem történt, a többiek Rómeóhoz és Hamlethez képest a nem létezésben vannak, nem folytatódnak. Így beszéltük a szentek, amikor imádkoztak. Szent Ferenc, szent vagy egyetlen Úristen, ki csodákat művelsz, erősek, nagyban, fölséges vagy, te vagy a mindenható király, szentséges vagy a ég és föld királya. Hármas is egy jó, Istenek Istene, te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó. Az Úr, az élő és igaz Isten, te vagy a szerelem, a szeretet, te vagy a bölcsesség. Te vagy az alázat, te vagy a türelem, te vagy a szépség, te vagy a kedvesség, te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm, te vagy a reményünk és igazságunk, te vagy igazságosság, te vagy a mértékletesség, te vagy a minket egészen betöltő gazdagság, te vagy a szépség, te vagy a kedvesség, te vagy védelmezünk, őrállunk és oltalmazunk, te vagy az erősség, te vagy az emülés. Te vagy a reményünk, te vagy a hitünk, te vagy szeretetünk, te vagy minden édességünk, te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas üdvözítőt. A már a harmadik, ami előkészít az evangélium megértéséhez, igen, azt minden nap megtehetjük. A létezés megrendítő valóság. Az, hogyha semmi nem létezne, az magától értető. De ha egy porszem van, az nagy probléma. Nincs megokon. Ez a világ leveg, mint egy a semmi óceánján egy picit is madártól. Ne tévesszen meg bennünket ez a biztonság, ez a szilárdság, hogy léphetünk a földre, és vonz minket. És hogy minden megfogható és alakítható. Pannikának van egy könyve, az atomfizikus, és egy vallásfilozófussal elmentek valahol az gondok hegyével, hogy mi hetekig beszélgetünk, megdöbbentünk. Hát azt se tudjuk, hogy milyen a világ. Azt mondja, hogyha vágjuk atomra a dolgokat, még kisebb, az atomok, a szubatomális részek, egyszer csak eljutunk, hogy ezt nem lehet vágni, mert ez nem anyag. Ez hullám. Nincs anyag. Attól függ, hogy mivel, hogyan nézel. Milyen szűrő benne nem áll. Egyszer hullám természete van, egyszer meg anyag. És a beszélgetés vége csodálatos könyv az, hogy ő úgy gondolja, hogy a világ mindenségét a szeretet fogja össze. És hát ez a vallásfilozófus, aki keresztény, itt nem segít neki. Miért nem segít neki? Csak annyit azért megkérdez, hogy na akkor a fizika, a természettudomány meg a hit találkozhat? Hát azt mondja, közelítem. De nem mondja azt nekünk, ide figyelj. Hát ha a szeretet sugárzik a mindenségen, hát akkor kell valakinek lenni, aki szeret. Az elektromos hullám nem szeretne. A létezésnek ez a törékenysége, testvére, vonuljatok vissza legalább egy fél órára a csendben. Semmit se gondoljatok. Semmit se kérjetek Istenről, ne is adjatok hálát akkor, hanem nézzétek a lélegezést, és ott van mögöttetek. Most kellene összefoglalni az egész szentelmet, az időt. És ezt fejezzétek be. Az, hogy az Úr Jézus föltámadásával azt bizonyította be, hogy a létezés átfogja egy szeretet. Hogy az ő földi testét felemelte az Atya egy új világba. Tehát van egy további lehetősége a testi létünknek is. Teremtő tettében, tud mindig ez a, nem csak az a teremtés, hogy a semmiből lesz valami, hanem az, hogy a felemeli az élettelent az élőbe, az élő sejtnek az anyaga élettelen. Hát az atomok nem élnek, de a sejt él. Mert ez magyarázza meg valaki. Az élő sejteket pedig az ember agyát, stb. Fölemeli a személyes világba, az én tudatba. És itt nem áll meg, mert akkor nekünk ártott volna. Minket pedig Krisztusban magának teremtett. És ezzel ők jósultak. Krisztusban ti is föltámadtatok. És hogy a halál, ami ilyen rettenetes lett a bűneink miatt, mert elszakadtunk az Istentől, ha nem szakadunk el, akkor is biológiailag meghaltunk volna, de nem így, hanem hogy a szeplőtelenül fogantatott Mária, akit az eredeti bűn nem ért, elszenderedett és föltámadt. Mária nem ismert ezt a halált. De Jézus magára vette ezt a keserves halálunkat, hogy ne féljünk. Hogy még ez a keserves halál is belül van, azon a létezésen belül, amelyet átfog az Isten szeretete. Amen.
Az előzőekben Barsi Balázs ferences atya nyári lelki gyakorlatának második részét hallhatták. A lelki gyakorlat holnap 20:16-tól folytatódik. Köszönjük a figyelmet!